Pestről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tavaly fogadták örökbe a legtöbb gyereket, hangzott el Miskolcon. Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetemen. Másodszor is megkapta az évtájháza díjat a Cigándi Múzeum Porta. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tavaly volt az eddigi legmagasabb az örökbefogadások száma. A szakemberek munkájának köszönhetően 1291 örökbefogadás történt, mondta el a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár Miskolcon egy új gyermekotthon átadásán. Fülöp Attila úgy fogalmazott, hosszú távon a gyermekek számára akkor is a családi környezet a legjobb, ha ez nem a vérszerinti családjukat jelenti. Az elmúlt időszakban Észak-Kelet és Kelet-Magyarországon a korábbi évekhez képest nőtt azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen okból a kórházakban maradtak. A kormány ezért döntött a probléma rövid távú kezeléséről, így épülhetett meg Miskolcon a gyermekotthon. A jövőben új ilyen intézmény épül majd Miskolc mellett Mátészalkán és Karcagon is, hogy a gyermekek minél hamarabb jobb körülmények közé kerülhessenek, hangzott el. Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán. A képzés célja, hogy olyan mérnökök kerüljenek ki az egyetemről, akik a felelős fenntartható tervezéstől a minőségi kivitelezésig képesek végig kísérni egy építési projektet, legyen az egy egyszerű lakó vagy középület, út vagy közműhálózat, de akár egy híd vagy egy metróalagút. Az építőmérnökök az elévülhetetlen mérnöki alaptudást ötvözhetik a kreativitással, a mély, a magas vagy az infrastruktúra építés területén. A részletekről Kovács Balázs egyetemi docens, a szakfelelőse adott tájékoztatást.
Az építészmérnök ugye az, aki megálmodja, hogy egy adott területet hogyan lehetne hasznosítani, milyen tereket kell kialakítani, azok hogyan fognak funkcionálni, milyen alakúak legyenek egyéb, és utána jön az építőmérnök, aki ezeket az álmok mondjuk így megvalósítja, aki kitalálja, hogy ahhoz, hogy ez az épület vagy bármilyen létesítmény tartósan, gazdaságosan, fenntartható módon megépüljön, az például milyen alapokra van szükség, milyen statikai megoldásokat kell alkalmazni, hogy ne dőljön össze, milyen anyagokat kell használni esetleg hogy lehet azt úgy megépíteni, hogy az nagyon energiabarát legyen, vagy hatékony. Tehát gyakorlatilag a technikai részleteket és a megvalósítás részleteit azt az építőmérnök találja ki, és ez a képzés ezzel foglalkozik, ez az új képzés, amit most fogunk szeptembertől indítani a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karán. Ez egy alapszakos képzés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középiskolából kikerülő fiatalokat várjuk ide. Várunk gimnazistákat is, de természetesen a megfelelő szakközépiskolából érkezőket is nagy szeretettel várjuk. Az a tapasztalat az egyéb alapképzéseken, hogy független attól, hogy ez egy nagyon erős természettudományos alapképzésen alapuló, tehát egy általános mérnöki szak, ami azt jelenti, hogy sokszor a gimnazisták valamilyen erőnyben vannak ezekben a dolgokban, de aztán utána, amikor egyre erősebb a szakmai oldal, akkor viszont megfordul a helyzet, és a szakiskolákból érkezők a világlátásukkal, a szemléletükkel, a korábban megszerzett tudásaikkal kezdenek előnybe kerülni, és hát szerencsére a Miskolci Egyetem, meg hát ugye a volt bányamérnöki kar, mondjuk így, az híres arról, hogy elég komoly hallgatói összetartás van, tehát itt nagyon jól tudnak együtt működni, azok a hallgatók, akik gimnáziumból jönnek, akik az elején vannak ugye előnyben, azokkal, akik a szakiskolákból jöttek, akik viszont később lesznek előnyben, és ugye ezeknek a csoportmunkáknak, meg az összetartásnak azért nagy szerepe van, nagyon tudják segíteni a hallgatókat, de alapvetően mindenkit várunk, akit az építőmérnök képzés és az építőmérnöki tudás érdekel. Több olyan tényező volt, ami ennek a szaknak az indítását mondjuk így kikényszerítette. Az egyik az az, hogy éreztünk az iparvállalatok részéről egy igényt. A megyében, régióban építőipari vállalatoknál nagyon nagy a munkaerőhiány, ami egyben azt is jelenti, hogy jó esélyük lesz a hallgatóknak, majd a végzett hallgatóknak az elhelyezkedésre, és ők minden támogatást megadnak ez a képzéshez. Másik oldalról azt vettük észre, hogy miközben az országban durván 750 építőmérnök hallgató van, ezeknek töredéke néhány darab csak, ami a régióból érkezik, aminek valószínűleg az az oka, hogy a többi képzőhely ilyen nagyon magasak, vagy a megélhetési költségek, albérlet, vagy nagy távolságban vannak. Tehát akik képeznek, ugye a Budapesten a Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetemen van építőmérnöki képzés, ezen kívül Debrecenben van, Pécsett és Győrött építőmérnök képzés. Ugye ezekben az egyetemi városokban, mint Debrecen is, borzasztó megélhetési költségek vannak, tehát a lakbér, egyebek. Úgy gondoltuk, hogy a tehetséges régiós fiataloknak kell valamilyen lehetőséget biztosítani, és ez valahogy szerintem összhangban van az egyetemnek azzal a funkciójával, hogy egy ilyen szolgáltató egyetem legyen, tehát olyan képzéseket nyújtson, amelyek a régióban hiányoznak, és amikre szükség van, tehát van társadalmi igény is. És úgy vettük észre, elég komoly az érdeklődés az építőmérnök képzéssel kapcsolatban, hogy ez mind a cégek igényét, mind a lakosság elvárásait, és az egyetem lehetőségét nem utolsó sorban kielégíti.
Másodszor is megkapta az év tájháza díjat a Cigándi Múzeum Porta. Az ünnepélyes átadó jelen volt Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke, aki a kulturális intézmény mögött álló élő közösséget emelte ki, akiknek szívügye a hagyományok ápolása, gondozása.
12 év elteltével ismét elnyerte az év tájháza címet itt a Bodrogközi Tájház Múzeum Porta, ami azt gondolom, hogy meg is érdemelte, hiszen itt a közösség, a Bodrogköz közössége nagyon sokat tett azért, hogy ez így legyen, hiszen 2000-től folyamatosan építik ezt a másfél hektáros területet a különböző bemutató és kiállító helyekkel, és ez közösségformálás, közösségépítési szempontjából is egy óriási előny és erő a településnek, illetve magának a Bodrogköznek, hiszen ez a Bodrogközi Múzeum Porta nem csak a cigándi kulturális örökséget, hagyományokat mutatja be, hanem az egész Bodrogköz életét, múltját, jelenét, és reméljük, hogy jövőben majd mi is azt tudjuk mondani, hogy ez volt a múltunk, az elmúlt, mindazok az örökségek, mindazok a hagyományok, amelyek itt megjelennek. És tulajdonképpen, mivel 2000-ben ez egy ember által indult, és egy közösség kapcsolódott be ebbe a közösségi munkába, illetve mind abba, amit itt jelenleg a Bodrogközi Múzeum Portán láthatunk, így mondhatjuk azt, hogy ehhez viszont egy olyan erős közösség szükséges, egy olyan szoros közösség, ami itt Bodrogközben, Cigándon megvan.
A díjátadó jelenlévő Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár elmondta, a tájházak biztosítják a nemzetiségek, tájegységek kultúrájának megőrzését, így kiemelten fontos és támogatandó célként tekintre az önkormányzat is.
Én azt gondolom, hogy a tájházak azok egy olyan közvetítő közegek, amelyek most jelen pillanatban 643-an vannak a Kárpát-medencében, tehát én azt gondolom, hogy számosságában jelentősek, és mindenféleképpen a helyi identitás szempontjából rendkívül meghatározóak abból a szempontból is, hogy a 13 nemzetiség vonatkozásában azok a hagyományok, azok a kulturális gyökerek, amelyek évszázadokon jelen voltak, azokat tovább visszük azokban a térségekben, amelyek mindenféleképpen beazonosíthatók, akár sváb, akár örmény, akár horvát közösségként, és hát a nemzeti kultúrák tekintetében pedig mindez a sokszínűség, ami a Kárpát-medencében megjelent, mind a gasztronómiánkban, mind a viseletünkben, mind az egyes tájegységek szokásaiban. Én azt gondolom, hogy a tájházak azok, amelyek legközelebbi találkozási pontok az óvodásoknak, az iskolásoknak, a helyi közösségeknek. Nagyon fontos szerepük van a helyi identitás és a magyarságunk gyökereink megőrzése szempontjából.
Vizuális anomáliák címmel megnyílt Ezüst György Zoltán tárlata Kazincbarcikán a Mezei István Művészeti Központban. Az Emberben a művész, művészben az ember sorozat mögé állt a térség legnagyobb munkáltatója is, az izgalmas, újszerű és ötletteli kulturális kezdeményezést, amelyben országos és nemzetközi hírű művészek is kiállítanak Kazincbarcikán, mostantól a Borsodkem is támogatja. Ezüst György Zoltán festőművész hallják.
Én a Kézszer Főiskola grafika szakán végeztem, úgymond a sokszorosító grafika szakon, és nagyon érdekelt a grafikán belül az akvatintás részkarc eljárása. Itt most éppen nincsen ilyen munkám, mert nem fért volna ki a teremben. És sokáig foglalkoztam egyébként még a továbbiakban is grafikával, de egy olyan 15 évvel ezelőtt arra gondoltam, hogy a munkáimat inkább ilyen nagy méretű akrilvászon képekben fogom jobban megtalálni. És bizonyos értelemben folytatódik az a kontinuitása van annak a dolognak, amit én a főiskolán csináltam, mert hogy ott azt a gondolatot görgettem, ami egy mitológiai gondolat volt, Ikarosz legendájához kötődött, ami a repülés szárnyalás volt, és ennek kapcsán készítettem grafikai sorozatokat. És tulajdonképpen ezek közül a képek között is van most egy-kettő, nyilván nem az összes képen van itt, ahol tulajdonképpen a mai korunk ikaroszai jelennek meg, tehát például ott egy ilyen paplanruhás bázisugró figura ugrik egy valamilyen térben, ami igazából nem egy valós, hanem egy fiktív tér. Egyébként érdekelnek a fiktív terek, tehát nem feltétlenül létező, hanem inkább a megkonstruált terek, amik izgatnak. Tehát ez a tér is, ahol ez a paplanruhás bázisugró ugrik. Ez is lehet egy mikro, vagy akár egy makrotér. Vagy például egy másik kép, az a Yves Rossi, aki ott egy ilyen szárnyakkal repül, ez egy valós alak, és ő szerkesztett magának egy ilyen szárnyat, és a vadász repülőknek a kötelékébe tud repülni ezzel, de megdöbbentő. És hát ugye itt úgy, mint ahogy az Ikarosz is tulajdonképpen feszegeti a emberiség, vagy az ember képességeinek a határait. Kicsit talán ez a gondolat foglalkoztatott abban az időben. Illetve hát ezek is bizonyos értelemben egy vizuális anomáliákkal vannak összekötve, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy olyan jelenség, ami a valóságban nem lehet, valami olyan fiktív téri viszony, ami megjelenik minden képemen, bár olyannak tűnnek a képek, mintha ezek valamilyen naturális vagy természetelvű képek lennének alapjába véve, tehát sok benne a természetelvű jelenség. Mégis minden képen van valami olyan fikció, valami anomália, ami a valójában nem lehetséges.
Végül az időjárásról. Nagyrészt borult lesz az ég a folytatásban, és párás helyenként ködös a levegő, inkább csak a keleti tájakon süthet ki a nap. Szitálás előfordulhat, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 3-4, napközben 8-10 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 3-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
I just met you. It seems like yesterday. You opened up your eyes and I recognized your face. You know that you're the one that we've been waiting for. We're gonna keep you safe. First time I held you in my arms, I knew I'd love you all the way. I tuck you in at night, Another day has passed. Every week goes by a little faster than the last. It wasn't so long ago we walked together and you held my hand. But now you're getting too big to want to. But I hope you'll always understand that I'm always gonna lift you up. And I'm never gonna let you down. No matter what you do, I'm forever proud of you. I love you forever now.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. A főbb híreink egy-egy mondatban. Teljes körű nyilászáró csere lesz az egri Pozsonyi utcai Garzonházban. Tuzson Bence tartott lakossági fórumot Egerben. Csak nem 3 milliárd forintot vonnak el idén 60-tól. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Mondjuk nemet a háborús tervekre címmel tartott lakossági fórumot Magyarország igazságügyi minisztere Egerben a Polgárok házában. Tuzson Bence országjárása során számos településen előadás formájában érvel a kormány sorsdöntő céljairól. A rendezvényen a politikus dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselővel tartott pódiumbeszélgetést napjaink legfontosabb kihívásairól, továbbá a szomszédunkban dúló háború, illetve az uniós háborús tervek okozta politikai kockázatokról. Most Tuzson Bencét hallják Magyarország kormánya háború ellenes törekvéseiről.
Egy országjárást járunk végig. Ez most az egri országjárásunk, amikor is a Fidesz vezetői ellátogatnak mindenhova, hiszen van egy aláírásgyűjtésünk. Ez az aláírásgyűjtés arról szól, hogy tiltakozzunk az ellen, ami a háborús politika és Brüsszel háborús politikája. Hogy ezt jobban megértsük egy kicsit távolabbról, látnunk kell azt, hogy Brüsszelben egyszerűen egy háborús pszichózis alakult ki. És ez iszonyatosan veszélyes. Iszonyatosan veszélyes az emberi életre, a gazdaságra is. Láttunk már ilyet egyébként az első világháború idején. Szóval amikor a gazdaságot is elkezdi veszélyeztetni az, ami történik, és valahogyan felülírja minden logikát. Hiszen Magyarországnak nem az az érdeke, hogy háború alakuljon ki a szomszédságában, hanem abban vagyunk érdekeltek, hogy béke legyen. Békében lehet gazdasági fejlődés. Akkor lehet kordában tartani az energiárakat, energiabiztonságot kialakítani. És az, hogy a gazdaság fejlődjön, hogy az embereknek megmaradjon a rezsicsökkentése, bizony ezek mind-mind rendkívül fontosak. De ne feledkezzünk el arról sem, hogy egy háború az mivel jár. Talán most még úgy látjuk, hogy ez nagyon messze van tőlünk. De a valóság az, hogy ez bizony emberéletekről szól. Hiszen ennyi ember még nem halt meg háborúban, a második világháború óta Európában, mint ebben a mellettünk levő háborúban. És hogyha ebben Brüsszel részt akar venni, akkor bizony előbb-utóbb oda fogunk eljutni, hogy a gyerekeinknek és az unokáinknak az életét is veszélyeztetni fogják. Ezt pedig nem hagyhatjuk. Legyen béke Európában. Oda kell állni Donald Trump mellé. Most már nem vagyunk egyedül, egyébként egyedül kezdtük ezt a küzdelmet, de egyre többen vagyunk. Hiszen most már lehet látni mondjuk a belga miniszterelnöknek a megszólalásait. Ő is megszólal, most már egyre inkább békepárti megszólalásai vannak, talán nekik egy kicsit más a motivációjuk, de minden esetre semmiképpen sem akarják, hogy a náluk levő orosz vagyont az beforgassák mondjuk egy Ukrajna támogató lépésre, hiszen ez a belgák felelősségével járnak, tehát ők is elsősorban a békére próbálnak koncentrálni, másoknál fogva, mint mi magyarok. De nekünk alapvető érdekeink, hogy minél több szövetségesünk legyen tekintetben Európában. De talán Európa ebben másodlagos szereplő. A legfontosabb szereplő ebben az Amerikai Egyesült Államok, és úgy látszik, hogy Oroszország, ők ketten tárgyalnak egymással, és nekünk az a fontos, hogy támogassuk őket, mert a béke az olyan, ami mindent felülír, és ami nekünk magyaroknak alapvető érdekünk. Sokféleképpen támogatjuk azokat a magyarokat, akik ott vannak, egyrészt azokat is, akik eljönnek, meg azok, akik ott maradnak. Egyrészt nekünk magyaroknak az a fontos, hogy maradjanak ott. És talán Álságos az a megközelítés, amelyik azt mondja, hogy hát Magyarországnak nem lenne szabad megszólalnia az ő kérdésükben, mert csak ártunk az ottani magyaroknak. Ennek pont a fordítottja az igaz, nekünk követelni kell a békét, mert az nekik is jó. Másrészt pedig az ő jogaiknak a visszaállítását. Hiszen ne felejtjük el, hogy a mostani ukrán kormányzat megvonta ezektől a magyaroktól a magyar nyelvhasználatnak a jogát is jó pár területen, az iskolákban nem lehet rendesen magyarul tanulni. Szóval ezek olyan jogcsorbító intézkedések, amelyek azt hiszem párját ritkítanak Európában. Ezt egyébként Brüsszel nem látja, vagy nem akarja látni, vagy szemet húny felette, de ezek fölött nem lehet szemet húnyni, és ki lenne más, aki felszólal a magyaroknak az érdekében, mint mi magyarok. Ezért nekünk e tekintetben nagyon erőteljesnek kell lenni.
Átfogó ingatlan felújítási programba kezdett Eger megyei Ugó város önkormányzata, valamint az Evat Egri vagyonkezelő és távfűtő ZRT. A város lakáscélú vagyonállományának korszerűsítése, a lakó komfortérzetének javítása, illetve az energiahatékonyság növelése érdekében számos ingatlant újítanak fel. Jelenleg a Pozsonyi utca 18 szám alatt lévő garzonház régi nyilászáróit cserélik le modern hőszigetelő nyilászárókra. A felújítások forrásoldala két részből tevődik össze. Az első az Evat ZRT kifejezetten a társaság által kezelt Pozsonyi utcai bérlakásokra szánt céltartaléka. A másik oldalát a társaság lakásgazdálkodásból származó bevételeinek költséghatékony felhasználása biztosította, mondta rádiónknak Wagner Ákos, Eger polgármestere.
Pozsonyi utcában vagyunk, itt az önkormányzatnak egy tömbbe 69 lakása van. Ezek a lakások 2005 körül kerültek használatba. Az Evat ZRT vagyonkezeli őket, jellemzően ide érkezőknek adja bérbe, illetve az egyetemnek van 29 lakás bérbeadva. Ezek a lakások, mikor megépültek, fa nyilászáróval épültek meg, amelyek most már elhasználódtak, illetve maga az energetikai korszerűségük is alulmúlja a normákat. Úgyhogy az Evat ZRT itt nyilászáró cserét indított meg az elmúlt hetekben, korszerű műanyag ablakokra, magas energetikai értékű ablakokra cserélték le. Ugye a forrása ennek az Evat ZRT-nél a céltartalékot képeztek 2005 óta egy ilyen 1,5 millió forint értékben, amelynek nem került még felhasználásra ennek a ingatlanoknak a felújítására, illetve a 2025-ös évben az önkormányzaton túl a városi cégektől is takarékos gazdálkodást kértünk, így a lakásgazdálkodásnak az eredményéből tud az Evat ZRT ezeket a felújításokat elvégezni, hogy mind a 69 lakás új korszerű műanyag nyilászárókkal kerül ellátásra. És ezen túlmenőleg még van néhány más városi ingatlanban is, elsőbben a lakásokban, ahol már életveszélyes állapotok vannak, ott is kerülünk. Nyilván zárócserét végzünk el, ilyen a Tárkányi Béla utca például, illetve a északi lakótelepen lévő szolgáltató házba, a Kalomalom utca 88 szám alatt, ott már a épületnek az értékét és használhatóságát gátolta az, hogy beázott az épület, és ennek a beázását is megoldották az Evat ZRT-nek a munkatársai elmúlt hetekben.
A kettes számú választókörzet önkormányzati képviselője méltatta a beruházás fontosságát. Most dr. Rák Sándorné Máriát hallják.
Eger város önkormányzata és az Eger Evat ZRT újabb jelentős lépést tesz a város lakáscélú vagyonának korszerűsítésére, a lakó komfortérzetének javítására és az energiahatékonyság növelése érdekében. Köszönhetően az önkormányzat felelős vezetői szemléletének, valamint az Evat ZRT szakszerű és gondos gazdálkodásának az elmúlt napokban több helyszínen is megindultak a nyilászárók, valamint egyes épületek hő- és vízszigetelési munkálatai. Tulajdonképpen ez a forrás 2005 óta évente mintegy körülbelül 1,5-3 millió forinttal növekedett, amely tartalék összege 2020-ra elérte a 24 millió forintot. Ezt követően pedig 2021 és 2024 közötti időszakban a céltartalék összegét a társaság vezetése nem növelte. A felújítási program forrásának másik oldalát az Evat ZRT által folytatott lakásgazdálkodásból származó bevételek költséghatékony felhasználása biztosította. Átgondolt és takarékos gazdálkodás lehetővé tette, hogy az év végéhez közeledve jelentős többletforrással tudta kiegészíteni a cég a felújításra szánt összeget. Most, hogy a Pozsonyi utca 18 szám alatti önkormányzati lakásban is megtörténik ez az ablakcsere, tehát a nyílászáróknak a cseréje nagy örömünkre szolgál. A felújítás eredményeként a lakók nem csak biztonságosabb, hanem energiahatékonyabb otthonokba költözhetnek, térhetnek vissza, ami hosszú távon még inkább a rezsiköltségek csökkentését jelenti. És azt hiszem, hogy ez valamennyi család, visszaköltöző család számára nagyon nagy örömet fog jelenteni.
A következő percekben Barta Henrikelt, a kivitelező cég marketing vezetője ismerteti a műszaki adatokat.
Ebben a társasházban ablakot cseréltünk, a régi rossz fa nyílászárókat cseréltük ki korszerű műanyag nyílászárókra. Az a legfontosabb paramétere, hogy ugye sokkal jobb hőszigeteléssel, sokkal jobb zajgátlással és sokkal jobb tömítettséggel rendelkeznek az új ablakok. Egyrészt ugye komfortban nagyon sokat jelent az itt lakóknak, illetve a fenntartónak meg sokkal alacsonyabb rezsiköltséget eredményez az ablakcsere. A rezsi tekintetében ugye jelentős csökkenést, de nem csak ezt, hanem azonnali komfort emelkedést tapasztalnak. A régi két rétegű üvegezéssel rendelkező nyílászáróknál húzott be a hideg, tehát vonult át az egész lakáson a hideg, húzatos is volt, tömítettsége is gyakorlatilag nullához közelített. Az új ablakoknál viszont sokkal melegebb, kellemesebb lesz a klíma a lakásban, illetve sokkal csendesebb is lesz. A külső zajokat nagyságrendekkel jobban le fogja szűrni az új nyílászáró.
Csak nem 3 milliárd forintot vonnak el idén 60-tól. A város iparűzési adóbevételeinek 47%-át be kell fizetnie az államnak. Ezzel 60 nettó befizetővé válik, vagyis több az elvonás, mint a központi támogatás. A képviselőtestület egyhangulag döntött arról, hogy minden törvényes eszközzel küzdenek az aránytalan elvonás ellen. A részletekről Horváth Richárd polgármestert hallják.
Mostanra derült ki a konkrét szám, tehát eddig ugye becsültük ezt az értéket, mi nagyjából 3 milliárd forintra becsültük ezt az értéket. A becslés helytálló, 2,9 milliárd forintot vonnak el a várostól ebben az évben. Hát, ez egy óriási összeg, de nagyon nehéz ezt mihez kötni. Talán úgy tudnám elmondani, hogy minden 60-i 150 ezer forintot fizet be a központi költségvetésbe. Egy négy tagú családtól 600 ezer forintot vesznek el. Ez a pénz nem hasznosul itt 60-ba. 60-ba termelődik meg, alapvetően 60-i emberek termelik ezt a pénzt, és elviszik a várostól. De hogy mit is jelent ez, és egy kicsit behelyezve a mindennapokba, hiszen azért meg kell mutatni azt, hogy ez konkrétan mekkora mennyiségű pénz. Én néhány példát összegyűjtöttem, ezek vannak itt a papíron, és ezt engedjék meg, hogy megosszam önökkel. Ebből a pénzből, amit egy év alatt visznek el 60-ból, 3,5-szer föl lehetne újítani a teljes közvilágítási hálózatot. 3,5-szer. Járda, ugye a járda javítások kapcsán. A 60-iak tudják, hogy melyik a béke út, ez visz ki ugye a főútról a strandra, ez nagyjából egy 2 kilométer hosszú út. Ennek a kétoldali járdát teljes egészében 32-ször lehetne felújítani. 32-ször. A Bajcsi út, ami ugye rendkívül kritikus állapotban van, új 60-nak az egyik ütőere, de elég kritikus állapotban van, 12-ször lehetne felújítani ebből a pénzből. Hát. És ez egy évi adóbefizetés. És hogyha beszélünk a rendezvényekről, 38-szor lehetne megtartani a teljes fullos sörfesztivált itt 60-ban. Ebből a pénzből. És hogy egy érdekességet tegyek még hozzá, ez a 60-i hírlap teljes költségének a 207 évi teljes költsége. Hát 207 év 60-i írlapot lehetne ebből a pénzből nyomtatni. És ez a pénz nincsen itt, nem itt hasznosul. Azt kell tudni erről, hogy a kollégáim végeztek egy összehasonlítást, és akár a lakosság számarányosan, akár hogyha az összeget nézzük, 60 a 8. legnagyobb adóbefizető ebben az országban. A Budapestet nem nézzük.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! 14. Leó pápa visszatért Rómába tegnap, véget ért első apostoli útja. Ennek állomásai Törökország és Libanon voltak. A Szent Atya a programja zárásaként csendes imádságot végzett Beirut kikötőjében, azon a helyen, ahol 2020. augusztus 4-én két robbanás is történt, amely több mint 200 halálos áldozatot követelt, és 300 ezer ember otthonát pusztított el. Majd szentmisét mutatott be a Beirut Waterfront városrészben, a kikötő és a város központja közötti partvidéken. Mint az Inforádióban Kuzmány István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője elmondta, az első három napot a Szent Atya Törökország területén töltötte, és ahogy már a megválasztásakor, úgy most is fellépésével hangsúlyozta, legyünk a lefegyverző, az álhatatos és alázatos béke követei. A béke mellett a párbeszéd volt, az a másik kulcs kifejezés, ami végigkísérte ezt az apostoli utat. Ellátogatott a kék mecsetbe, ellátogatott első Bartolomaiosz ökumenikus pátriárkával és más ortodox vezetőkkel együtt Nikaiába, ahol 1700 éve fogalmazódott meg az a hitvallás, ami minden szent háromság hívő keresztény alaphitvallása. És állami látogatásokat is tett, vizitált a török elnöknél és Libanon keresztény vallású elnökénél is, találkozott a politikai élet képviselőivel is, folytatta Kuzmány István. Mint emlékeztetett, a vallások közötti párbeszédre törekedett korábban II. János Pál pápa is, ezt folytatta a 16. Benedek, 14. Leó első apostoli útja szerinte azért is jelentős és üzenetértékű, mert Törökország 86 millió lakosa közül csak 33 ezeren katolikusok, többségük muzulmán, ezen belül is főként szunnita hívő. Libanonban is a muszlim hívők alkotnak többséget, de ez az egyetlen olyan arab ország, amelynek az államfője keresztény. A Mustármag ifjúsági vezetőképzőt végzett, valamint a nyári római ifjúsági világtalálkozó részt vett fiatalok számára mutatott be szentmisét Lóci Tamás az érseki papnevelő intézet spirituálisa a hétvégén az egri ciszterci templomban. Köszöntőjében Vizi János ifjúsági referens elmondta, egyre több olyan fiatal van, akik az újfiúság pasztorációban szeretnének kortársaik között tevékenykedni. Ezek a fiatalok egy két éves képzés keretében havonta két hétvégén sajátították el azokat az ismereteket, fejlesztették készségeiket, amelyeket a gyakorlatban is életre váltottak. A képzés elvégzéséről oklevél tanúskodik. A szentmisét bemutató Lóci Tamás spirituális prédikációjának elején az apró mustármag erejének kontrasztjáról beszélt. A hívő embereknek olyannak kell lenniük, akik hordozzák és ki tudják bontakoztatni, meg tudják valósítani a mustármag képességeit. Arra bíztatta a fiatalokat, bármilyen területen kezdik meg közösségépítő tevékenységüket, bátran menjenek az emberek közé, és hirdessék Isten üzenetét. Ahhoz, hogy hitelesen közvetíthessék őt, szükség van élő Isten kapcsolatra, szent áldozása, szentségekhez járulása, szentségimádása. A római utótalálkozó résztvevője szólva felidézett néhány emlékezetes pillanatot, valamint rámutatott, hogy komoly üzenete van, hogy a szent évben vettek részt ezen a találkozón. Azt a lelkesedést, amit ott átéltek, sugározzák a környezetükben, munkáján, iskolában, családban, mert küldetésük mindenkihez szól, szólított fel. A szentmise olvasmánya Dániel könyvéből vett részlettel a világ végével kapcsolatos szörnyekről szólt. A spirituális arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadállatokat nem kint kell keresnünk, hanem saját magunkban. A közömbösség, bátortalanság, szorongás, félelmek, aggodalmak tönkre tudják tenni az életünket. Az örömhír arról szól, hogy ezek a vadállatok nem léteznek, ezeket mi teremtjük, de Jézus segítségével felül tudunk emelkedni ezek lehúzó örvényéből. A fiatalok küldetése arról szól, hogy ezt a látásmódot továbbadják a környezetükben. A szentmise végén a spirituális átadta a Ternyák Csaba egriesek által kiállított oklevelet a vezetőképzőt végzett fiataloknak. A szentmise zenei szolgálatát a Csorc énekes zenekar látta el. A római utótalálkozón résztvevő fiatalok a nap folyamán felidézték élményeiket, összefoglalót hallottak Leó pápa beszédeiből, amelyet kis csoportban feldolgoztak, így újabb megerősítést kaptak hitben és lelkesedésben. A napot kötetlen beszélgetéssel és a bazilika tornyából városnézéssel zárták. Advent második hétvégéje következik. Az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán már szombaton elkövetkezett az első ünnepélyes gyertyagyújtás, közreműködött Buda Péter atya és műsort adtak a jópásztor óvodaóvodásai. Az Eger Advent programsorozat keretében vasárnap volt az első adventi gyertyagyújtás a dobótéren. Köszöntőt mondott Wagner Ákos polgármester, áldást mondott Csizmadi István az Eger belvárosi főplébánia plébánosa, Tóth Imre az Egri Református Gyülekezet lelkipásztora, Aklan Béla Sándor az Egri Evangélikus Egyházközség lelkésze, valamint Zentai László az Egri Baptista Gyülekezet lelkipásztora, közreműködött az Andante Kamara kórus. Az érseki palota idén is meghirdette hagyományos betlehem készítő pályázatát, az alkotások bármilyen anyagból és technikával készülhetnek, a beküldési határidő december 10-e. És a gyertyagyújtások sora folytatódik, az érseki palota díszudvarán a következő december 6-án szombaton délután 3:30-tól közreműködik majd Herzt Ádám atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai, aztán december 13-án szombaton a 3. adventi gyertyagyújtáskor közreműködik Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium diákjai, valamint december 20-án délután a 4. adventi fény is felgyullad, közreműködik majd Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola diákjai. Emellett lesz egy könyvbemutató december 12-én pénteken 17 órától. Zsuffa Tünde, a Jászol Titka című könyvének bemutatója következik el Kubik Anna közreműködésével. Minden szombaton délután Borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütés a palota díszudvarán, az adventi vásár december 23-áig tart nyitva, vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 11 és 18 óra között, pénteken és szombaton pedig 11 órától 20 óráig. Adventben a palota sok szeretettel várja az érdeklődőket az állandó és időszaki kiállításaira is. A pályázatra beküldött betlehemekből majd a palota aulájában nyílik ingyenesen megtekinthető kiállítás, amely látogatható lesz egészen februárig, és emellett ingyenes tárlatvezetésekkel készülnek a bazilikában december 6-án és 20-án, szombatokon 11 órától, illetve december 14-én vasárnap 14 órától. A tárlatvezetések a bazilika látogatóközpontból indulnak majd. Az adventi időszak közelettével a Katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezési ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A legszegényebb kistelepüléseken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdetett gyűjtést a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy éppen iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ország legszegényebb kistelepülésein élő gyermekek személyes kívánságait gyűjtötték össze a Szeretett Szolgálat munkatársai az 5. alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró akcióban. A különböző közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyerekek kéréseit. Támogatókat keresnek ezekhez az ajándékokhoz. Jelentkezni lehet e-mailben a csillagszoro.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen, vagy munkaidőben telefonon a 70-es 425-ös 2415-ös telefonszámon. Az előző évben 2500 személyre szóló ajándékot juttattak el a gyűjtőakció támogatói a Máltai Szeretett Szolgálat közvetítésével ezeknek a szegény gyerekeknek. A Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelki gyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermekre vágynak, elváltak, vagy épp nem találják a párjukat, közölt a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina hozzátette, aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás lelki ügyeletet biztosítanak, hogy senki ne maradjon egyedül. December 4-én csütörtökön 17 óra 30 perctől az Egri Bazilikában az Ifjú Lámpás missziós iskola tagjainak közreműködésével lesz a szentségimádás, tanúságtétellel, vezetett imával, zenei szolgálattal. Szeretettel várnak mindenkit. Jótékonysági este hívják a kedves érdeklődőket a Domboszkó nővérek december 6-án szombaton 18-tól 20 óráig az Egri Líceum dísztermébe. Az esten a szentévi római zarándoklatról, valamint egy albániai missziós útról lesz élménybeszámoló, majd egy színdarab következik az idén szenté avatott Roncatti Mária missziós nővér életéről. Ezután érkezik meg Szent Miklós püspök a gyermekekhez apró Mikulás csomagokkal. Az est szeretett vendégséggel zárul, mely során lehetőség lesz a nővérek munkáját segítő egyesület számára adakozni. Minden adományt a rászoruló gyermekekkel való táboroztatásra és hétvégi foglalkozásaikra költenek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát december 6-án este 6 órától a Líceumban a Don Bosco nővérek és az animátorok. Adventi véradás lesz Egerben, a Lajosvárosi plébánián a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt, december 15-én 13 óra 30 perc és 18 óra között. Minden jelentkezőnek ajándékkal kedveskednek. A motto János evangéliumából: senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja a barátaiért. A véradás szervezői az Eger Szent Lajos Király plébánia, a Lajosvárosi Fertálymesterek, valamint a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Miskolcon a Mincenti plébánia főállású kántort keres, a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Devnár Ádám, Fekete Gábor és Márton Miranda. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
napokban rendezték meg a 47. Internationals Fehrbacher Herbstswimmen őszi úszóversenyt Stuttgartban, ahová a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói is elutaztak. 20 csapatban összesen 80 diák mérte összetudását az országos haditorna verseny Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei fordulójában. Lassan nyit az új úszoda Kazincbarcikán. Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A napokban rendezték a 47. Internationals Fehrbacher Herbstswimmen őszi úszóversenyt Stuttgartban, ahová a Nyíregyházi Sportcentrum cápa és gyermekkorosztályi úszói is meghívást kaptak. A nyíregyháziaknál több egyéni csúcs dőlt meg, rengeteg jövő évi OB szintidőt már most teljesítettek a versenyzők. A két nap alatt 9 aranyat, 5 ezüstöt és 2 bronzot szereztek a Sportcentrum úszói. 20 csapatban összesen 80 diák mérte összetudását az országos haditorna verseny Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei fordulójában. A résztvevők 8 versenyszámban bizonyíthattak. A helyszínt pedig az atlétikai centrum biztosította. Vasné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselőt hallják.
Én azt látom, hogy a fiatalok tudatosan mozognak, tudatosan egészséges életmód felé fordulnak, és hogyha ők példát lehetnek a saját környezetükben, a saját barátaik, családtagjaik előtt, akkor ez egy nagyon-nagyon jó irány. Azt gondolom, hogy nekik is tisztában kell lenniük azzal, hogy képesek ők is ilyen eredményeket elérni, és kívánom nekik, hogy a versenyeken a lehető legjobb tudásuk szerint és legjobb tehetségük szerinti eredményeket érjék el.
A Magyar Honvédség ezzel a felhívással is a társadalom és az egyenruhások közötti kapcsolatot szeretné erősíteni. A csapatok többek között Kisvárdáról, Dombrádról, Tiszavasváriból, Mátészalkáról és természetesen több nyíregyházi intézményből is érkeztek. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum egy olyan sportkomplexum, amely alkalmas rangos nemzetközi versenyek, edzőtáborok és nagyszabású sportesemények megrendezésére is, illetve tökéletes helyszínként szolgált a haditorna versenyeknek is. Összesen 8 versenyszámban mutatták meg ügyességüket és tehetségüket a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei fiatalok, mint például a Matrix futásban, amely egy tájékozódási futást jelent. A fiatalokat a létesítmény udvarán is várták különböző feladatok. A haditorna versenyen kiemelték, nem csak az erő és az állóképesség a fontos a katonák szempontjából, hanem az ügyesség, a gyorsaság, a kreativitás és a csapatmunka is. A Magyar Honvédség Vitéz Vattai Antal II. Területvédelmi ezred, honvédelmi oktatási, sport és kulturális főnökség által szervezett megmérettetésen végül az első 6 helyezettet hirdették ki, valamint egy külön díjat is átadtak. A dobogó 3. fokára az Évis csapata állhatott fel, a 2. helyen a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnázium diákjai végeztek, a legjobban pedig a Vai Ádám mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium fiataljai teljesítettek, így a Baktalórántházi iskola csapata vehet majd részt a jövő tavaszi országos haditorna versenyen. A honvédség szempontjából a sport fontos közvetítő szerepet kap a civil társadalomban és az egyenruhások között egyaránt, mondta Orosz Antal, a Vattai Antal II. Területvédelmi ezred parancsnoka.
A fiatalokkal való, az új generációkkal való kommunikáció az egy nagyon nehéz témakör. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye mi 3 vármegyébe dolgozunk, ez a felelősségi körzetünk. Itt 43 olyan kadétprogramos iskolánk van, akivel együttműködésünk van, és ebből a szerencsés helyzetből fakadóan, ugye mi több iskolával több gyermeket tudunk megszólítani, ugye nagyobb a merítésünk, több tapasztalatot tudunk szerezni a fiatal generációkkal való kommunikációba, és ugye ebbe a kommunikációba is nagyon fontos szerepe van a sportnak.
Lassan nyit az új úszoda Kazincbarcikán. A vízi komplexum tervezői a strand koncepció kirajzolásában is részt vesznek, köztük az Éből Miklós díjas Günther Zsolt, a 3H építészeti iroda építészmérnöke. Most őt hallják.
Amikor lerajzoljuk az első vonalakat, és szépen fejlődik a terv, akkor az ember elképzeli, hogy milyen lehet az a végeredmény. De én úgy gondolom, hogy ez az úszoda messze sokkal jobb lett, mint amit mi elképzeltünk annak idején. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ezek a terek, a Tammedence tere, a Főmedence tere, azon kívül hozzákapcsolódóan a wellness rész, ezek mind valahogyan egybe legyenek. És én úgy látom, hogy tényleg nagyon szépen sikerült ezt megvalósítani. Külön köszönet a beruházónak, nagyon jó volt a kapcsolat folyamatosan, és külön köszönet a kivitelezőnek is, akik nagyon szépen megcsinálták az épületet.
A vezető tervező azt is elárulta, aki egyúttal szenior úszó is, hogy a tervezés közben folyamatosan egyeztettek az önkormányzat képviselőivel, és folyamatosan alakult a terv. Felhívta a figyelmet a terek mellett a színek játékára is, melyekkel az első ránézésre fehér épület mégis rímel Color City színességével, sőt finom árnyék fényjátékaival, a bükkel is. A kialakítás részeként fontos volt, hogy az uszoda és a leendő strand nagyon jól tudjon együttműködni. Miközben a tervek szerint decemberben már az első karcsapásokra várják a vendégeket, az elkészült vízi komplexum medencéi, addig gőzerővel folyik a strandfejlesztési koncepció véglegesítése is a városban. A szakértői csapatban a magyarországi fürdőkultúrát, üzemeltetést és strandfejlesztési lehetőségeket jól ismerő szakemberek mellett építészek, a vízi komplexum beruházását és megnyitását koordináló cégek és szervezetek vezetői, valamint a városvezetők is részt vesznek. Kazincz Balcika első körben 1,2 milliárd forintot különített el idei költségvetéséből a többütemű strandfejlesztés megindítására. Az eddigi két ütemben elkészült vízi komplexum beruházást most újabb tervezési fázis követi, amely kapcsán Beke Tibor fürdőigazgató elmondta, hogy a strand és vele az egész komplexum fejlődése a következő években folyamatosan folytatódik.
A megépült vízi komplexum véleményem szerint egy országszerte elismerést kiváltó építmény lesz. Az építmény maga, épület az gyönyörű, a beépített uszoda technológia az világszínvonalú, és most elkezdődött már a strand tervezése, mert a városvezetés érzi a lakosság igényét erre, és ebben a tekintetben elkötelezett, hogy a strand és az egész komplexum fejlődése a következő években tovább folytatódjon.
Az igazgató hisz abban, hogy a vízi komplexum országszerte elismerést kiváltó építmény lesz a gyönyörű épülettel, a beépített világszínvonalú úszoda technológiával és a tervezendő stranddal, amellyel szemben a város vezetése különösen elkötelezett, érezve a lakosság ez irányú igényét. Ahhoz, hogy a városnak ne csak sokakat vonzó, de fenntartható strandja is legyen, nagyon sok körülményt kell megvizsgálnia a szakértőknek. Szerintük lényeges kérdés az is, hogy milyen vízbázisra épüljön majd Kazincz Barcika új strandja. Klimon István alpolgármester kiemelte, hogy az, hogy mi fog megvalósulni a következő hónapok kérdése, hiszen előbb megszületnek a koncepciótervek, amelyekből ki fogják választani a legmegfelelőbbet, és azt lendítik a végső tervezés fázisába. Sokakat foglalkoztat a gyógyvíz kérdése is, amelyet már régóta keresnek Kazincz Barcika alatt a föld mélyén, és erről még most sem tettek le a kutatók. A tudomány fejlődésével egyre jobban lehet kutatni a mélység titkait, ezért ha van mit megtalálni, azt egyre nagyobb eséllyel sikerül is. Klimon Istvánt, a város alpolgármesterét hallják.
Bárki, aki a világban egy strand fejlesztésébe belekezd, az mindig nagyon nehéz helyzetben van. Több egyszerre jelentkező igényt kell kielégítenie. Ilyen többek között az, hogy legyen gyógyvízturizmus, legyen mellé rekreációgyógyászat, a adott település lakóinak megfelelő kiszolgálást tudjon biztosítani, egy kicsit a turisztikát fellendítse, és a környezeti infrastruktúrát megfelelőképpen hasznosítsa. Az, hogy mi fog megvalósulni, az a következő hónapoknak a kérdése, hiszen előbb megszületnek a koncepciótervek, és a koncepcióterveket követően kiválasztásra kerül a legmegfelelőbb, és annak lesz meg a végső tervezése. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, ami már sokszor felmerült, és erről is sokan, akik Kazincz Barcika élete iránt érdeklődők tudják, hogy már régebben is kerestek gyógyvizet Kazincz Barcika alatt a föld mélyén. Ezről nem tettünk le mi a múltban sem, és ez most is ugyanúgy a felszínen van, hiszen ahogy a tudomány fejlődik, egyre inkább lehet kikutatni a mélységnek a titkait, hogyha szabad így fogalmazni, és könnyen előfordulhat, hogy akár sikerülne gyógyvizet találni.
Elindult Nyíregyházán a Sportscom nemzetközi projekt, amely a közösségi sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti. A város már közel 10 nemzetközi projektben vesz részt, ezeket köztük a Sportscomot is a Megacom stratégiai tanácsadóiroda koordinálja. Komádi Mónikát, az iroda városfejlesztési szakértőjét hallják.
Elsősorban a transznacionális tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése az, ami a fő fókuszában áll a projektnek, és ahogy említettük is, a célja az az, hogy a közösségi sport hatékonyságának növelése révén a helyi lakosság közötti kohézió erősítése megtörténjen, és egészségesebbek legyenek mind fizikálisan, mind mentálisan a nyíregyházi lakosok.
A Sportscom nemzetközi projekt első helyi megbeszélését tartották Nyíregyházán a Városházán. A program a közösségi sport és az egészséges életmód támogatására koncentrál, 7 partner együttműködésével, portugál vezetés mellett. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
A mozgásreceptre a Bringa Pékék, a Bringa Város, a Szépkorúak olimpiai most már versenye a gyerekektől, amit érdemes együtt is nézni, és azért van itt most a helyi támogató csoportban mindaz a civil szervezet, egyesület, szakember, akik ezzel foglalkoznak, akik az elmúlt években is együtt dolgoztunk, és most ez egy 4 éves, tehát elég hosszú nemzetközi projekt, és olyan partnerekkel, akik szintén fontosnak tartják a városokban ezeket a kérdéseket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!